Kedves testvérek, ezen a három nagybőti estén Ferenc pápának az üzenetét hallgatjuk, amelynek a címe az Evangélium öröme. Tegnap este arról elmélkedtünk, hogy az evangélium nem szavakból áll, hanem lélek és élet, át akarja formálni a világot, az életünket. Az evangéliumot élni azt is jelenti, mint nemet mondani, így mondja a Szent Atya, minden olyan gazdaságra, ami embert, családokat, népeket pusztít. A Szent Atya beszél arról, hogy Isten szívében egészen különleges helye van a szegénynek, a gyöngének. Beszél arról, hogy az evangéliumot mindenek előtt a családokban kell élni, azzal, ahogyan a férj és a feleség között nap mint nap a szeretet titka megújul. A mai estén pedig először is arról szeretnék beszélni, hogy a Szent Atya azt is mondja, az evangélium útja az nem diadalút, hanem igen gyakran keresztút. Olyan keresztút, aminek a végén ott van a húsvét fénye, de ehhez a húsvéti fényhez kell a nagypéntek éjszakája. Jézus nem diadal utat ígért a tanítványainak. A mai evangéliumban is erről hallottunk. Jézus azt mondta, ha majd fölemelnek a magasba, akkor megtudjátok, hogy én vagyok. Ott a kereszten, ahova fölemelik Krisztust, ott tárul föl az ő titka, a szeretetének fénye ott ragyog föl. Ott tudjátok meg azt, hogy én igazából ki vagyok. Az evangélium elmondja, hogy amikor Krisztus meghalt, a templom függönye ketté hasadt. Az a függöny, ami addig elzárta az utat az Isten felé, ahova csak a főpap egy évben egyszer léphetett be a szentek szentjébe, amikor az Isten nevét kiáltotta. Amikor Jézus meghal, akkor ez a függöny ketté hasad. A világ végre megláthatja az Isten arcát. Jézus, az új főpap, belép a szentélybe, kiáltja az Isten új nevét, azt, hogy Isten szeretet, halálosan szereti ezt a világot. A kereszten tárul föl Jézus titka. És így van ez a mi életünkben is. Az, hogy igazából kik vagyunk, milyen emberek vagyunk, milyen mélyre eresztettük a gyökereinket, az akkor derül ki, amikor a mi vállunkra is ráteszik a keresztet. Hogy mekkora bennünk a szeretet, a hűség, a nagylelkűség, az akkor derül ki, amikor ennek a szeretetnek ára van. Fiatal koromnak egy nagy tapasztalata volt a katonai szolgálat, még az elmúlt rendszerben, kommunista időkben eléggé nehéz volt, minket börtönviselt fiatalokkal tettek egy helyre, ocsmány módon beszéltek egész nap, és hát nagyon nehéz volt az is, hogy állandóan éreztük, hogy figyelnek minket. Döbbenetes így utólag végig gondolni, az elhárítós tiszt mindenkiről szinte mindent tudott. Döbbenetes volt, ahogy kiderült, hogy valahogyan ügyesen kiszedte azt, hogy ki az, aki imádkozik, ki az, akik néha együtt találkoznak, ez szigorúan tilos volt. És ennek ellenére a kispapok közül nagyon sokan, ahogy a sötétség leszállt, mindig titokban összejöttünk, imádkoztunk. Voltunk legalább 10-20-an, akiknek ez fontos volt. Nem számított, hogy tudják, nem tudják. És hát voltak olyanok is, akiknek nem volt fontos. Akik kicsit olyanok lettek, mint éppen az ottani környezet. Hogy ki milyen ember, az akkor látszik meg, amikor nehézség van, baj van. Szinte egy nagyon különleges emlékem a kispap időkből. Egyik nap, mondták, hatalmas hőség volt, szeminárium padlását le kellett pakolni. És óriási nagy porban, izzadságban hoztuk le ott a bútorokat, szemetet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Megint csak egy olyan nap volt, amikor nagyon meglátszott az, hogy ki milyen ember. Ki tudja ezt békésen, szelíden csinálni. De azt gondolom, ugyanilyen egy házasság is. Néha pont a legnehezebb napokon, legnehezebb helyzetekben derül az ki, hogy ki igazából milyen ember. Mennyire mély a szeretete. Tud-e megbocsátani, tud-e újra kezdeni? Egy rabbi, nagyon híres, tudós volt, rengeteg könyvet írt, azonban idős korában annyira megbetegedett, ágynak esett, rengeteg fájdalma volt, nem tudott többet se könyveket olvasni, se írni. És eljött hozzá egy jó barátja, és a tudós rabbi, hogy kicsit mérgesen, fájdalmasan mondta neki, hogy mi tetszik ebben az Istennek. Nem tudok már szinte gondolkodni sem. Nem tudok több nagyszerű könyvet megalkotni. A barátja sokáig hallgatta, aztán a végén halkan csak ennyit mondott, hogy mit gondolsz, mi tetszik jobban az Istennek? A tudományod, vagy a szenvedésed? Néha szenvedésben tudjuk megmutatni a szeretetünk, a hitünk mélységét. Krisztus nem diadal utat ígért a tanítványainak. Ferenc pápa hosszasan beszél erről, az evangéliumot hirdetni, az nem diadalok sorozatát jelenti. És beszél egy kicsit papoknak is, de más keresztényeknek a megfáradásáról, szenvedéséről. És azt mondja, sokszor egy pap, egy hitoktató azért is fárad ki, mert nem jó lelkülettel teszi, amit tesz. Nincs mögötte az egyszerű, mély hite, és azért egy hatalmas erőfeszítés neki tennie azt, amit tennie kell. Nem természetesen a szívéből jön. Igen, gyakran ettől fárad ki valaki, nem annyira a sok-sok tevékenységtől, hanem hogy rossz lelkülettel teszi. Sokan attól fáradnak ki, hogy megvalósíthatatlan célokat tűznek maguk elé. Sokan attól, hogy nem tudják elviselni türelemmel az emberi valóságnak, az embereknek a végességét, az, hogy dolgok lassan történnek. De aztán nagyon sokat ír a Szent Atya arról is, hogy sokszor az egyházunk sajnos abba fárad bele, hogy rengeteg a belső feszültség, meg nem értés, irigység, néha egyházon belül is. Néha ez veszi el az evangélium hirdetőinek a legtöbb erejét. Nem diadalutat ígért Krisztus. Érdekes, hogy ebben az örömről szóló pápai üzenetben milyen sok szó van a szenvedésről. És valami nagyon hasonlót találunk a Bibliában is. A Biblia arra tanít, hogy szenvedésben is tudunk örvendezők lenni. Ha megnézzük azokat a mondatokat, ahol az öröm szerepel a Bibliában, akkor ezeknek majdnem a fele olyan, ahol az, aki örvendezik, az egyben szenved is. A Biblia nagyon gyakran összeköti a szenvedést és az örömöt. Szent Pál apostol például, amikor Filippiben van börtönben, várja a számára talán halálos ítéletet teljesen kilátástalan helyzetben, akkor írja ebből a börtönből, hogy örüljetek az Úrban szüntelenül. Ismét mondom, örüljetek. Azt mondja, minden szomorúságomban túlárad bennem az öröm. Szent Péter apostol ugyanezt írja az üldözött keresztényeknek, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amik osztályrészetekül jutnak, mert ilyenkor az Isten lelke, a dicsőség lelke lebeg fölöttetek, ezért újongva örüljetek. A Biblia összeköti az örömöt és a szenvedést. Felszínesen nézve az élvezet meg az öröm az ellentétesnek tűnik a fájdalommal, a szenvedéssel. Azonban, ha az ember mélyebben nézi, akkor a szeretet és az önfeláldozás egymásnak édes testvérei. Az öröm, ami a szeretetből fakad, és az önfeláldozás egymástól elválaszthatatlanok. A szeretet adni és áldozni akar. Egy édesanya, ha a gyermeke beteg, akkor teljesen természetes a számára, magától értetődő, hogy a beteg ágya mellett ott van és viraszt, hogy vele együtt érez és együtt szenved, és azt mondja, hogy örülök, hogy ezt megtehettem érte. Németországban történt a világháború után, egy fiatal párral a férfit elvitték fogságba, 7 év múlva jött vissza. A felesége a férfit hűségesen megvárta. A férfi nem egészen egészségesen, de hála Istennek hazatért. Tulajdonképpen akkor kezdték az életüket. Rengeteget dolgoztak, amíg a házuk elkészült, gyerekeket fölnevelték. Aztán, amikor jött volna a kicsit nyugodtabb nyugdíjas idő, a feleség egyik napon rosszul lett, gyorsan vitték a kórházba, műtétre volt szüksége, hosszasan ott is tartották a kórházban. A férfi minden nap bejárt a kórházba a feleségéhez, abba a kórházba, amely 100 kilométerre volt az otthonuktól. Minden nap fölült a vonatra, és ezt a 100 kilométert megtette. Aztán, ahogy a feleségét hazaengedték, nem tudta már az otthoni munkákat végezni. A férfi lassan mindent átvett, ő főzött, ő takarított. És esténként nagyon szerettek kiülni a ház előtt a padra. Ilyenkor gyakran fogták egymás kezét. És az volt a szavajárásuk, a feleség gyakran azt mondta ilyenkor, hogy én nem is tudnék élni Alfred nélkül, mire a férj mindig megszorította a felesége kezét, és azt mondta neki, mihez is kezdenék én Anni nélkül. Egy házasság, ahol sok megpróbáltatás, sok nehézség, 2 embert összecsiszolt és egyétett. A szeretet nem diadalút, hanem önátadás, nagy lelkűség. Hadd olvassak föl egy vallomást, amit egy 2 gyermekes édesanya, aki 7 éven át küzdött a rák ellen, és aztán nemrégiben halt meg, nem sokkal a halála előtt írt. Egy ismerősöm azt mondta, hogy anyósa rendszeresen lát engem a családommal a templomban, a Szentmisén. És ő nem érti, hogy még nem fordultam el az Istentől. amikor ennyi csapás ér. Én ezen nagyon megdöbbentem, és megmagyaráztam neki, hogy én belőle táplálkozom. Ő ad erőt a küzdelemhez. Én teljesen rábíztam magam, és nincs halálfélelmem. Nagyon boldog vagyok, hogy Jézus kezét foghatom, és vele járom a keresztutat. Ez az út nehéz, nagyon nehéz. Ezt betegtársaim is jól tudják. De nem egyedül küzdünk. Vegyük észre a sok szeretetet és segítséget, amely körülvesz. A szűzanyát, aki végig kísér. Ő az édesanyámat jelképezi, és egész családomat, akik egyfolytában gondoskodnak rólam. A mai világban mindenhonnan azt halljuk, hogy a legdrágább kincs az egészség. Szedjünk ilyen meg olyan vitaminokat. Nem, testvérek, nem az egészség a legdrágább kincs. A legdrágább kincs, a legfőbb érték, a krisztusi szeretet. Aki ezt nem tapasztalja meg ebben az életben, az lehet bármilyen egészséges. Soha sem lesz boldog. Milyen megrendítő ez, egy fiatal édesanyja nem sokkal a halála előtt, amikor tudja, hogy két kicsi gyereket hagy itt, azt írja, hogy nem az egészség a legfontosabb a világon. A legfontosabb az életünkben a szeretet. Arra kaptuk az életünket, hogy odaadjuk. Az ember akkor lesz boldog, ha sikerül az életét odaadnia, ha sikerül szeretetben élnie. Az evangéliumot hirdetni és élni ezt is jelenti, járni a húsvéti utat, a szenvedés, a nagypéntek útját, hogy eljusson az ember a húsvéti győzelemhez is. Hadd emeljek ki még egy utolsó gondolatot Ferenc pápának az üzenetéből. Ferenc pápa nagyon sokat beszél arról, hogy az evangéliumot átadni, ez minden kereszténynek a feladata. Nem csak papoknak, nem csak szerzeteseknek, nem csak hitoktatóknak. Krisztus mindannyiunknak mondta, ti vagytok a világ világossága. Nem azért gyújtották a mécsest, hogy véka alá rejtsék, hanem azért, hogy a tartóra tegyék, hogy mindenkinek világítson. Az életünk fényét, a hitünk fényét az Úristen gyújtotta meg. Egy kicsit értünk is teremtette a világot, öröktől fogva akarta, hogy legyünk. Kimondhatatlanul örült, amikor erre a világra megszülettünk. Ott van az életünk mögött a szüleink, a nagyszüleink szeretete. Az Úristen nagyon sokat fáradozott, hogy az életünk mécsese égjen. Ő gyújtotta meg ezt a fényességet. Nem azért gyújtotta meg, hogy véka alá rejtsük, hanem azért, hogy sokaknak világítson. Hány ember van, aki magában azt gondolja, hogy én semmire nem vagyok jó. Talán jobb lenne, ha nem is élnék. Aki így gondolkodik, az Úristen ellen véd, mindannyiunknak a fényessége jó. Az Úristen azért gyújtotta meg az életünk fényét, hogy égjen. Mindenkit küld, hogy ezt a fényt tovább sugározza. Úgy, ahogyan a szamariai asszony, aki találkozott Jézussal, boldogan futott, és hirdette a falujában, hogy megtalálta a messiást. Aki találkozott Jézussal, annak a szívét hatalmas öröm tölti be, és a számára természetes lesz, hogy ezt a kincset mindenkinek, akit az Úristen rábíz, megpróbálja továbbadni. A Szent Atya arról is beszél, hogy az evangéliumot átadni mindenek előtt embertől emberig kell. A lehető legegyszerűbb, leghétköznapibb módon. Szívtől szívig. Úgyhogy meghallgatjuk a másik embert, megértjük. Mielőtt mondanánk neki valamit, mindenek előtt hallgatjuk, értjük és szeretjük. És aztán ezen a barátságon belül tudom átadni neki a hitemet, az életem nagy kincsét. Beszél a Szent Atya arról, hogy a jó pásztor az nem csak a nyáj előtt megy, hogy vezesse, hanem néha a nyájjal együtt megy, azért is, hogy hallgassa a nyájat, értse. És néha a nyáj mögött megy, a leggyengébbekkel, hogy segítsen. Jézus erre hív minket, hogy menjünk néha elől is, próbáljunk vezetni, menjünk a másik emberrel együtt, hogy hallgassuk és értsük, és menjünk néha hátul, hogy a gyöngét, a küszködőt segítsük. Apró gesztusokkal lehet továbbadni a hitet, barátsággal. Jugoszláviában történt, még a második világháború előtt jóval, egy kisfiú minisztrált. Nagyon izgult, és ahogy nyújtotta a kis kancsót, az ampolnát, kiejtette a kezéből, az ampolna összetört. A pap nagyon dühös lett, pofonvágta ezt a gyereket. Azt mondta neki, soha többet ne kerülj a szemem elé. Ebből a gyerekből lett Tito, Jugoszláviának a véreskező diktátora. Nagyjából ugyanebben az időben történt Amerikában, egy kisfiú minisztrált. Nagyon aggódott, reszkető kézzel nyújtotta az ampolnát, leesett, összetört. A pap rámosolygott a kisfiúra, mondta, hogy semmi baj, és aztán hozzátette, talán egy nap belőled is pap lesz. És ez valóban így történt. Ebből a kisgyerekből pap lett egy nagyon híres valaki, Fulton Sheen, Amerikának az első nagy tévés prédikátora. Apró gesztusok, amik át tudják adni a hitet. A Szent Atya erre tanít, hogy a szeretet örömhírét szeretettel tudjuk továbbadni. A szeretet apró mozdulataival. Ahogy gyerekkoromban talán így indult az én hitem, meg az én hivatásom is. Azzal a ferences atyával, aki bekötötte a cipőfűzőmet a sekrestjében, amikor kibomlott. Azzal a sekrestés bácsival, aki fantasztikus, aranyos módon beszélt hozzánk, vicceket mesélt, kis szalonnát, kenyeret mindig, minden reggel a maga reggeliéből adott. Aztán az édesanyámnak a hitéből, aki reggelenként ott térdelt a templomban, a misén, akit a szemem sarkából láttam. Apró kicsi mozdulatokból épül föl a hit. Hadd idézzek föl befejezésül egy ilyen eseménysort, ahol a hitet szeretettel tudták továbbadni egy rendkívül nehéz helyzetben is. Szovjetunióban történt a gulágoknak az egyikén. Egy ateista orvos, Kornfeld került be ebbe a táborba, szinte elviselhetetlen körülmények közé, de mivel látták, hogy ő orvos, őt bízták meg, hogy a táborban is a betegeket gyógyítsa. Kornfeld felfigyelt arra, hogy van egy idős orosz paraszt ott a foglyok között, aki nagyon nyugodt és nagyon jókedvű. Csodálkozott rajta, hogy ebben a pokolban hogy lehet valaki ennyire békés. Szeretett leülni, az öreg bácsi mellé figyelni, hallgatni, és kiderült, hogy az öreg nagyon gyakran imádkozik. És Kornfeldnek néha mesélt is Jézusról, az evangéliumról. És megtanította őt a mi atyánkra. Kornfeld gyönyörűnek találta ezt az imádságot. Különösen azt a mondatot, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk. Ez a mondat a szíve mélyéig hatolt. Aztán az öreg parasztember meghalt, de Kornfeld szívében valami ott maradt ebből az elvetett magból. Nem sokkal később az őrök között késelés volt, hozták az egyik legvérszomjasabb őrt vérző sebekkel, hogy kötözze be, gyógyítsa meg. És Kornfeld, ahogy állt a fölött, az őr fölött, aki annyi szenvedést okozott nekik, úgy végfutott a gondolatában, hogy hát úgy kellene valahogy bekötöznie, hogy elvérezzen, meghalljon, megérdemelni. Aztán belenyilalt ez, hogy orvosként idáig eljutott, hogy egy ember halálát okozza. És kimondta ott a vérző katona fölött, bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk. Bekötözte rendesen ezt a sebet. De ettől a naptól kezdve Kornfeld szívében valami megváltozott, benne is megszületett a hit. És elkezdett a többi rabtársának beszélni Jézusról titokban. Az őrök fel is figyeltek erre. Egyik este behoztak egy rabot, akinek különösen is kétségbe esett volt az arca. És Kornfeld este ott maradt, leült az ágya mellé, és hosszasan beszélt neki Jézusról. Sokszor elmondta a mi atyánkot. Amikor aztán későn este fölkelt az ágy mellől, hogy visszamenjen a maga barakjába, hátulról az egyik őr egy hatalmas vasdurunggal leütötte és megölte. Az evangélium örömhíre azonban nem némult el, nem tűnt el. Ez a beteg rab, akinek Kornfeld egy fél éjszakát beszélt, fölépült, és emlékezett arra, amit hallott akkor élet és halál között. Az ő szívében akkor éjszaka megszületett a hit. És ez a rab nem volt más, mint Alekszandr Szolzsenyicin, a világhírű orosz író. Az evangélium szívtől szívig terjed, apró gesztusokkal. Krisztus minket is erre hív, legyünk az ő fényessége. Kérjük az Úristentől, hogy ez a nagyböjt és a húsvét ünneplése segítsen minket. Erősödjünk meg az evangélium örömében. Tudjuk ezt az örömet, ezt a szeretetet élni ki a maga családjában. Tudjuk tovább sugározni mások felé is. Amen.